Sziasztok! Köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora. Én jó magam a laikus Puskás Dalos Peti vagyok, és hát itt van mellettem egy kiváló újságíró a Grindextől.
Novák Zsombor, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
És hát a mai témánk egy nagyon parázsos, nagyon megosztó téma, úgyhogy alig várom, hogy belekezdjük. Hát a vizek védelméről fogunk beszélgetni, és hát kifejezetten a velencei tóról fogunk majd itt beszélgetni egy fantasztikus szakemberrel, Boromisza Zsomborral, tájvédelmi szakemberrel. Hát köszöntelek, Zsombor, itt a stúdiónkban.
Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is.
És hát előjáróban mondhatom, nem, hogy ez egy parázsos, megosztó téma.
Igen, a személyes tapasztalatom is azt mutatják, hogy nagyon sok érzelmet vált ki, hogyha az ember a velencei tó nevét kimondja önmagában.
Igen, igen, mert most már nem csak a strandolás jut eszünkbe róla, hanem viták, és hát te bele is állt ezekbe a vitákba, de egy kicsit beszélgessünk arról, hogy igen, te tájvédelmi szakember vagy, és hát tájépítész is, sőt, hát komoly titulosod van egyébként a tájépítészeti szakon, de egy kicsit akkor először csak egy tájépítészetről beszélgessünk, meg mit jelent az, hogy tájvédelmi szakember?
A tájépítészről azt gondolom, hogy legtöbbeknek a kertek tervezése jut eszébe, de egy tájépítész az több léptékben foglalkozik a térrel és a tervezéssel. Valóban a családi házak kertjével is a kollégák foglalkoznak, de aztán ez megy tovább nagyobb léptékbe. Városi terek, parkok, közismert mondjuk a Városliget projekt, abban is tájépítész kollégák vettek részt többek között, és mehet ez még tovább fölfele. Egész település tervezése, hol legyenek új lakóterületek, beépítések, egyáltalán egy parknak hol legyen helye. És megy tovább ez még térségi, megyei léptékre, sőt, történik területi tervezés az ország egészére is. És valóban nem csak kertekkel foglalkozunk, hanem környezetvédelmi, természetvédelmi, vagy akár ökoturisztikai projektekkel is.
Így laikusként, ahogy elképzeljük, és te is említetted ezt a kertet, de hát azért ez egy sokkal nagyobb felelősséggel járó, tehát gyakorlatilag évtizedekre előre kell gondolkodnotok sokszor projektekben, hogy mit tesztek hozzá, és mik azok, amiket megterveztek.
Ez így van, ez felelősség, de hát mondhatnám azt, hogy lehetőség. Hiszen azzal az eszköztárral, amivel rendelkezünk, azzal akár a környezet állapotát, az emberi életminőségét nagyon pozitív irányba tudjuk befolyásolni. De azt gondolom, hogy ezt a nagyon kellemes felelősséget, ezt te magad is érzed, amikor mondjuk egy faültetésben részt veszel, hiszen gyakran az ember nem saját magának ülteti, nem az az időtávlat, amiben ezt igazán szépnek fogom látni, persze vannak a gyorsabb növésűek, de gyakran van, hogy már egy kert léptékében is évtizedes időléptékben kell előre gondolkoznunk.
Nem olyan aranyos, mert egyébként tényleg a tájépítészet ez a fejemben az ilyen nagyon romantikus szakmaként él, de hogyha most ezt mind elmondtad, végülis az jut eszembe, hogy ti életetek folyamatosan csak vita és megosztó témáknak a feldobása, hiszen amit te mondtál, hogy kell törődnöd a természettel, kell törődnöd az emberi jóléttel, amihez társul nyilván a gazdaság is, tehát hogy azért valójában te állandóan vitában vagy mindenkivel.
Ennyire azért nem rossz a helyzet.
Akkor nem azért vagy ennyire kigyúrva, Zsombor?
Néha meg kell védeni az embernek. Komolyabbra fordítva, kétségkívül ez egyfajta moderálási folyamat, hiszen amikor valamilyen változásról döntünk, akár egy településen belül, akár egy nagyobb léptékben, akkor ott különböző érdekeket kell összehangolni, és hát van az az érdekcsoport, a természet, a környezet, aki önmagát nem tudja érvényesíteni, és adott esetben őt is nekünk kell képviselni. Az szent igaz, hogy a kollégák, amikor kikerülnek a szakmában, többet fognak emberekkel foglalkozni, mint bokrokkal.
Nehéz érvényesíteni a tájépítésznek az elgondolását? Tehát nagyon nem találkozik néha a laikusoknak az elképzeléseivel? Mert érted, ahogy én mondtam, hogy ja, hát igen, van egy elképzelése magáról erről a szakmáról, kiderül, hogy ez teljesen másiként és sokkal nagyobb mértékekben, léptékekben gondolkodik, hogy gondolom, mert ugyanez jellemző egy szituációban is, hogy ja, hogy valaki meggondolja, hogy aha, milyen házat szeretnék, milyen kertet, meg milyen legyen akár egy mezőgazdasági terület vagy egy park, és aztán kiderül, hogy ez sokkal bonyolultabb, mint amit ő gondol.
Lehet mondani azt, hogy 10 millió tájépítész országa vagyunk.
Amúgy 10 millió mindennek a tehát. Azért, hogy mi Magyarországon mindenhez értünk.
Igen, azt javaslom, fociról beszélhetnénk egy kicsit. Megmondhatnánk a tutit. Teljesen így van, ahogy mondtad, és hát az egyik oka önmagában ez az időlépték. Az ember eleve azért megszokta akár a politikából adódóan, hogy néhány években gondolkozik, de hogyha akár csak a következő generációig megy előre, akkor is már néha kicsit nehezebben képzeli el, hogy de hogy hozzak egy döntést, ami évtizedekkel később lesz jó, főleg úgy, hogy nagyon sok minden meg fog változni körülöttem. És akkor itt eljuthatunk akár teljesen aktuális klímával kapcsolatos kérdésekig, amivel még bizonytalanságaink is vannak, tehát nem áll minden információ rendelkezésünkre, amikor a tájjal, a természettel kapcsolatos döntéseket meghozzuk, viszont talán amit megtehetünk tájépítészként is, hogy az elővigyázatosság elvét követjük, és kvázi a legrosszabbra készülve, vagy a legpesszimistább szituációra, szkenárióra készülve próbálunk meg döntéseket hozni bármelyik térléptékben.
Végülis, hogyha eljutottunk ezekig a kérdés, égető kérdésekig, itt Magyarországon is van tényleg egy szimbólum, ahol talán először érezzük a klímaváltozást, vagy belegondoljuk a klímaváltozást, de ezt már csak a szünet után fogjuk megbeszélni, és aztán jövünk a Velencei tóval, hogy végül is akkor mi van a Velencei tóval, mit látunk rajta, mit tapasztalunk, és mit tudunk tenni érte. Úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát.
Sziasztok! Folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát a Petőfi Rádión, a mai vendégünk pedig Boromissza Zsombor, tájépítész, tájvédelmi szakértő, és hát most, hogy már tudjuk azt, hogy mi az a tájépítészet, kanyarodjunk rá arra a parás témára, amit Peti említett az elején, mégpedig a Velencei tóra, amiről ugye az elmúlt egy-két évben nagyon-nagyon sokat lehetett hallani a hírekben. Ugye itt felmerül az, hogy kiszárad, volt szó arról, hogy pusztulnak a halak, hogy veszélyes benne fürdeni adott esetben már, és vízpót csomó olyan dolog merült fel, amiről egyébként a laikus nem is feltétlenül tudja, hogy mit jelent, viszont nagyon fenyegetőnek tűnik, de akkor kicsit tegyük tisztába, hogy tulajdonképpen mi történt itt az elmúlt két évben.
Valóban nagyon népszerű téma. A Velencei tónak a látványos vízhiányával 2021-22-ben találkoztunk, de a természet az már 2017-től mutatta azokat a jeleket. Kétségkívül igaz, hogy ezeket most így utólag visszanézve csodálkozunk rá, hogy már gyakorlatilag 5 éve minden évben hiány keletkezett a Velencei tó vízmérlegében. Amivel pedig már 21-ben találkoztunk, hogy elindultak látványos tünetek az élővilágban. Ami a hírekbe belekerült, az elsődlegesen maga a látvány, illetve a halpusztulás, amit említettél is. 2021-ben 2 halpusztulás volt, 4-5 tonnára becsülik külön-külön azt a hal mennyiséget, ami elhullott.
Ez sok, bocsánat, tehát, hogy ez, mert én nem értek hozzá, tehát ez óriási, vagy ilyen előfordult, tehát van ilyen?
Úgy tudnék rá válaszolni, hogy 2021-22-ben a tó teljes halállományának, nyilván becslésekről van szó, 4-5%-a pusztulhatott el. Tehát ilyen szempontból nem katasztrofális, és tegyük azt is hozzá, hogy ez nem minden halfajt egyelően érintett. Biztos, hogy erről majd a biológus kollégák részletesebb kutatásokat is fognak közölni, de hát már a fényképek alapján is lehetett látni, hogy vannak olyan fajok vagy fajcsoportok, amik sokkal érzékenyebbnek mutatkoztak ezekre a körülményekre. Ez volt az egyik, amit mindenki látott és tapasztalt, és nagyon kellemetlenül érintette az embereket, illetve önmagában is elég erős érzelmeket korbácsolt.
Említetted a látványt, hogy az valami egészen más volt, mint amit megszoktunk. De vajon amit megszoktunk, az valóban az-e, amilyen ez a tó természetes körülmények között volt egykor? Mert hogy azt gondolom, hogy ma már arról, hogy természetes körülmény egy tónál, ami köré teljesen oda telepedett az ember, nehéz beszélni.
Teljesen így van. Ezt a tavat már a 19. század közepe vége óta intenzíven elkezdte az ember átalakítani. És nagyon lényeges dolog, amit megemlítettél, hiszen most csak a halakról beszéltünk, de hát meg lehet nézni azért, hogy az élővilág más csoportjai hogy reagáltak erre a vízhiányra. És most a növényzetre gondolok, főleg a mocsári növényzetre, itt leginkább a nád, amit mindenki ismer, de lehetne még említeni gyékény, télisás, tengermelléki káka, ezek elkezdtek látványosan terjedni. Most kimegy az ember a Velencei tóhoz, akkor azt látja, hogy sokkal több növény van a vízben, egyszerűen fogalmazva. És ezt úgy is lehetne interpretálni, hogy a tó elkezdett egy olyan látványt vagy karaktert felvenni, mint a nagy arányú szabályozások előtt volt. Magyarul akkor a Velencei tó...
Alapvetően egy pozitív folyamat, ami történik?
Nehéz kiátlagolni, de inkább igen. Hiszen ez a tó, hogyha nem szabályoznánk, hogyha nem intenzíven megpróbálnánk átalakítani, ez sokkal inkább így nézne ki emberi beavatkozás nélkül magától. Ez ilyen akar lenni, ez a természetes karakter.
Most csak azt vetődött fel bennem, hogy egyébként, mert a folyónál úgy kb. Értem, hogy miért kell szabályozni a folyót, de a tavaknál miért kezdünk be szabályozásba? Tehát például ott a Balatonon pont láttam egy képet arról, hogy milyen volt a szabályozás, és fel se ismertem, hogy mennyi nyulánkja volt még, meg mennyire más kiterjedése volt. Miért kellett a tavainkat szabályozni?
Velencei tónál ennek egyrészt van egy olyan olvasata, hogy az üdülési hasznosításhoz, és ahhoz, hogy épületeket, építményeket helyezhessünk el a partra, és ezek biztonságban legyenek, ehhez egy állandó vízszintet szeretnénk látni. Ahhoz, hogyha fürdőzni, csónakázni, vitorlázni szeretnénk, ehhez egy állandó magas vízszintet szeretnénk látni, és nyílt vizet szeretnénk látni. És ezért történt az, hogy először a vízszintet szabályozták, aztán körbebetonozták, a nádasok jelentős részét kikotorták, és így alakították ki azt az úgynevezett üdülő tavat, ami egy központi elképzelésként fogalmazódott meg a 70-es években. Legyen egy szép nagy nyílt vízű tavunk, ami a klasszikus vízisportokhoz optimális, és valóban nagyon sok embernek örömet okozott ezzel a kvázi szolgáltatással.
Jó, hát akkor most láttuk azt, hogy mi történt az elmúlt egy-két évben, vagy az elmúlt évtizedekben egyébként a tóval, de akkor majd nézzük meg azt is, hogy minek kellene változnia ahhoz, hogy hát valamilyen irányba elinduljunk, vagy egy természetes, vagy egy mesterséges irányba, ez kérdés igazából, hogy mi a megfejtés, de majd ezt a szünet után fogjuk megtudni, úgyhogy maradjatok velünk itt a Petőfi Rádión a Grindex.hu fenntartatósági adásában a holnap utánban.
Sziasztok! Folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartósági műsorát itt a Petőfi Rádión, és változó itt van velünk Boromisza Zsombor, tájvédelmi szakértő, és már sok mindent tisztáztunk a Velencei tóval kapcsolatban, hogy hát végül is a természetes lehet, hogy az nem ez volt, mint amihez hozzászoktunk az elmúlt évtizedekben, hanem ez egy mesterségesen fenntartott látvány, ami végülis idealizálva van a mi igényeinkhez, és ehhez képest ijedünk meg, hogy mi történik most vele, de akkor mi lenne a helyes út, mert hogyha jól értem, hogyha fent akarjuk tartani ezt a helyzetet, ami egy mesterséges helyzet, akkor igen, máshonnan kell elvonnunk a vizet, mert természetesen nem ez alakulna ki, de hát akkor végülis akkor a többi helyen keletkezik majd hiány, vagy hogy egyáltalán fent tudjuk-e tartani ezt a helyzetet. Te mit gondolsz erről, Zsombor, hogy akkor mit kéne cselekednünk?
Év elején csináltam egy olyan nagyon egyszerű kis vizsgálatot, hogy beírtam a keresőbe, hogy Velencei tó, és megnéztem, hogy milyen kulcsszavak vannak az első 150 találat címében. És a leggyakoribb kifejezés az a vízpótlás volt, ami elég jól leírja azt, hogy össztársadalmi, sőt, döntéshozói szinten is mi a fő megközelítés a Velencei tó jelenét és jövőjét illetően. És én ezt egy kockázatos megközelítésnek gondolom. Lehet látni most is, hogy amikor hiány van a Velencei tóban, akkor általában az egész tájban meg az országban vízhiány van. Van valóban két víztározó, ami nagyon sokszor előkerül, Pátkánál és Zámojnál, amit a 70-es években azért csináltak, hogy plusz vizet tározzunk a Velencei tónak. Csak ha ott sincs víz, és azoknak a fenntartása is nagyon komoly ökológiai és gazdasági vonzatokkal bír, akkor ezek nem biztos, hogy jó megoldások. Sok minden elhangzott, ivóvíz, karsztvíz, tisztított szennyvíz, amik valóban köbméterben vagy millió köbméterben számottevőek. De ahogy az előbb is mondtátok és beszéltünk róla, ez a Velencei tó természetesen egy erősen ingadozó vízjárású tó lenne, ami igen, néha ki akar vagy ki tud száradni. És azok a használatok, amikre most az egész gazdaságot építjük, amiből megélnek az emberek, ezek a főleg a fürdőzés, tehát a klasszikus vízisportok, horgászat, ezekhez ez a nagyon ingadozó vízjárás, ez egy kockázat, és azt gondolom, hogy a természeti adottságok felől nincsenek meg a feltételei, hogy ezt állandóan vagy hosszú távon garantálni, biztosítani tudjuk, hogy ezek jól fognak működni, és ezeket kvázi rendeltetésszerűen tudjuk majd üzemeltetni. Ez nagyon csúnya szó, de talán valahogy ez írja le ezt a megközelítést.
De akkor, hogyha jól értem, mégis becsapjuk magunkat, mert mi itt aggódunk a természet miatt, hogy úristen, mi fog történni a természettel, ki fog száradni a Velencei tó, miközben ezen a természetes rendje a Velencei tónak, hogy így ingadozzon, és igazából csak a magunk szórakozását féltjük, és a magunk megélhetését féltjük, hogy tudjunk menni horgászni, strandolni, pancsolni, és azt gondoljuk, hogy egy tónak végül is ez a természetes rendje, hogy az ember pancsolni tudjanak benne. De hát most mégis arról beszélgetünk, hogy ez nem az igazság, a tó alapvetően nem erre van.
Igen, abszolút. Szoktam néha a tájat, vagy a tájnak egy részét, akár egy tavat emberekhez, személyiségekhez hasonlítani. Nyilván, hogyha irreális elvárásaink vannak mondjuk egy barátunkkal vagy családtagunkkal szembe, akkor az egyrészt frusztrációt fog jelenteni az ismerősünknek, számunkra meg folyamatos csalódást. És kicsit azt érzem, hogy ezt csináljuk most a Velencei tóval, valamiért próbálunk ráhúzni, ami nem ő, amit ő nem tud garantálni nekünk. És nehéz ügy, mert nyilván a 60-as, 70-es években a mérnökök, akik ennek a tónak az átalakítását megtervezték, a legjobb tudásuk szerint végezték a munkájukat, és azok az emberek, akik utána erre építették a megélhetésüket, ezt tekintették természetesnek és egy garantált feltételnek. pont ezért azt gondolom, hogy az egésznek a kulcsa az egy nagyon fárasztó, de elkerülhetetlen szemléletváltás, paradigmaváltás, el kell kezdeni egy olyan oktatási, kommunikációs tevékenységet, ami fokozatosan, nem hiszem, hogy ezt lehet csinálni egy ilyen sok jelleggel az emberek számára. A sok az így is megvolt, lehet látni, és érzelmeket váltott ki. Tehát fokozatosan el kell kezdeni magyarázni, hogy ez igazából hogy akarna működni, és utána felkínálni azokat az opciókat, hogy oké, ha esetleg fölmerülne, hogy nem akarok kockázatot, hogy néha nincs itt víz, és nem lehet majd egy strandot üzemeltetni, mi jöhetne még szóba?
És erre vannak válaszaink is, hogy mi jöhetnek szóba? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ezt nem csak úgy keresgéljük ezeket a dolgokat, hanem egyébként tényleg konkrét válaszokat tudunk erre adni.
Igen, azt gondolom, hogy akár hazai példák is vannak, és nem mondom, hogy ez az egyetlen opció, de ha például a Tiszató esetét megnézzük, ami egy nagyon izgalmas dolog önmagában, mert egy mesterséges víz, és nem azért csinálták ilyenre, hogy az természeti értékek jelentőségét emelje, és egy ilyen érték legyen, de amilyen karaktere van most, az abszolút alkalmas adottság az ökoturizmusnak. Igen, erre gondoltam kifejezetten, és a Velencei tó természetes adottságai is sokkal inkább lehetővé tennék ezt. Erre nagyon nagy társadalmi igény, mert az emberek szeretnek kimenni, a természettel találkozni, nyugalmat, csendet, élővilágnak a szépségét, élményét megélni. És ebből van pénz is adott esetben.
Akkor innen fogjuk folytatni majd, hogy akkor ezek szerint tényleg van a konkrét válaszok, és akkor a szünet után szerintem még beszélgessünk erről, hogy mondod, hogy van saját hazai példánk is, de hogy esetleg tényleg mit tudnánk kezdeni a Velencei tóval, és egyébként meg hát milyen akadályokkal kell majd szembenéznünk, hogy ez meg is valósítsuk. Úgyhogy most elmegyünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk itt a Petőfi Rádión, a Grindex.hu fenntartatósági műsorával, a holnap utánnal mindjárt jövünk.
Sziasztok, folytatjuk a holnap utánt a Grindex.hu fenntartatósági műsorát a Petőfi Rádión, a mai vendégünk pedig Boromissa Zsombor, tájépítész, tájvédelmi szakértő, és hát most már áttekintettük a Velencei tónak az elmúlt egy-két évét, sőt az elmúlt néhány évtizedét is, és megemlítettük azt is, hogy igazából az, amit most történik, az egy mondhatni természetes jelenség a tóval, és erre nem az egyetlen válasz az, hogy vizet hozunk a tóba, hanem az is egy válasz, hogy ehhez megpróbálunk alkalmazkodni, és lehetőségként tekintünk rá, és itt az előző blokk végén már említetted, hogy igazából nem a strandolás az egyetlen olyan egyébként profitot hozó tevékenység, illetve nyilván az erre épülő turizmus, amiből tulajdonképpen megélhetnek akár a tó körül élők is, amivel tudjuk használni a tavat, hanem adott esetben a megváltozott körülmények között is vannak ilyen lehetőségek. De akkor nézzük meg, hogy melyek lehetnek ezek.
Igen, azt gondolom, hogy azért már most is vannak a Velencei tónál is olyan példák, ahol azt látjuk, hogy nem feltétlenül a víz mennyisége és minősége, amire egy szolgáltatás, amire egy gazdasági tevékenység épül. Az előbb az ökoturizmust mondtam, ami meglátásom szerint az egyik legjobb irány, részben azért, mert látom, hogy van rá társadalmi igény, van rá kereslet, és ahogy az előbb is mondtuk, vannak akár hazai jó példák is erre. Az biztos, hogy ezeket a döntéseket valamilyen stratégiai tervezés szintjén valakinek valahogy el kellene dönteni, meg kellene tenni. Régebben néhány évtizeddel ezelőtt sokkal általánosabb volt, hogy a Velencei tóra is, mint egy kiemelt térségre, vagy valami akár üdülési szempontból egységes térségre, volt egy közös stratégia, ami nem egyes településekről szólt, hanem a Balatonhoz hasonlóan egy tervezési egységnek tekintette. Most ebben a pillanatban ez hiányzik, és biztos, hogy a kommunikáció és oktatás mellett ennek a lehetőségét kellene megteremteni, hogy egyáltalán legyen olyan tervezés tervtípus, ami egybekezeli a Velencei tót és a vízgyűjtőjét. És akkor el lehet dönteni, hogy mik lehetnek azok a szektorok, gazdasági tevékenységek, akár a turizmuson belül különböző trendeket követve, amikre van igény. Velencei tónál most is már működik 2 termálfürdő, hiszen ehhez is például megvannak a természeti adottságok. Nem mondom, hogy ennek törvényszerűen a parton kell elhelyezkednie, de az biztos, hogy egy nem szezonális tevékenység, és nem igényli azt, hogy állandóan sok víz legyen, vagy akár kvázi idézőjelben jó vízminőség legyen, tehát ami mondjuk fürdőzésre alkalmas.
És azért mondhatjuk, hogyha már Tiszatóról beszélgettünk, tehát hogy egyébként én, ahogy látom és tapasztalom, azért az kezd egy sikersztori lenni a Tiszató, nem? Tehát, hogy arra felé járok, látom, hogy tényleg bicikliútak épülnek, ökoközpontok épülnek, és hogy mennyi ember van ott állandóan. Tehát azért mondhatjuk ezt, hogy igen, hogy megrettenünk andal, hogy úristen, hova fognak menni majd a strandolók, de alapvetően az ember igénye azért látszódik, hogy igen, erre is van, és akár erre is tud használni egy tavat, ami lehet, hogy évtizedekig strandként működött, de most egyébként új funkciót is kaphat.
Teljesen így van, de akár a Velencei tónál is most egy nem is kell mostani nyári-nyár elejé időszakról beszélni, hanem akár még korábbi időszakban, és kimegy az ember a partra, ott is körbe megy szépen egy kerékpárút. Szabályos dugó tud rajta lenni, akkora igény van rá, hogy az emberek a szabadban legyenek, és néha ehhez nem kell semmi extra, csak az a táj környezet. És persze, akkor, ha már ott vannak, természetes, hogy fogyasztani fognak, tehát erre lehet építeni, meg lehet élni ebből a tóból, csak úgy mondanám, hogy a klíma érzékenységét, a gazdaság, a tájhasználat tervezése, fejlesztése során figyelembe kell venni, mi az, amit hosszú távon tudunk garantálni, és mi az, ami nagyobb ingadozást fog mutatni, és nem biztos, hogy építhetünk rá.
És hát mégis, hogyha most így beszélgetünk róla, azért van benne egy észszerű döntési helyzet is, hogy valójában a Balaton azért a Velencei tótól nincs olyan messze, tehát nem arra beszélünk, hogy 8 órát kell utazni, hanem gyakorlatilag még fél órát mész is ott vagy a Balatonnál, hogy gyakorlatilag végül is akkor ezt a konkurencia helyzetet el is tudnánk törölni. Tehát ja, van a Balaton, ami egy strandolósabb, vagy inkább egy szórakoztató ipari termék, és akkor ott van mellette a Velencei tó, ami egy kicsit közelebb van Budapesthez, és gyakorlatilag az meg betölti ezt az ökoturizmus részét.
Teljesen így van. Sokszor azt éreztem, hogy a Velencei tó próbálja egy picit másolni, egy ilyen kis Balatonként működni, de sosem fogja tudni, akár csak a léptékek miatt felvenni a versenyt. Velencei tó 24 négyzetkilométeres tó nem tud annyi szolgáltatást nyújtani, annyi embert befogadni, sem fizikailag, sem ökológiai szempontból a Balatonnak a közel 600 négyzetkilométeres hatalmas területével és lehetőségeivel. Tehát egyrészt a verseny, ami egy nagyon fontos, a másik pedig a természeti adottságokhoz illeszkedő, igazodó, azt tiszteletbe tartó tájhasználatnak a meghatározása.
Nem gondoltam, hogy 4-5 percben meg fogjuk fejteni a Velencei tónak a problémáját, de sikerült. Úgyhogy Zsombor, nagyon szépen köszönöm mind a kettő Zsombornak egyébként, hogy ez sikerült összehoznunk, és hát nagyon bízom, hogy rengetegen hallgatják ezt a műsort, és rengetegen fognak most egy kicsit tisztában látni, sőt, akár kijelölni tényleg a jövőjét ennek a csodálatos tónak. Úgyhogy Zsombor, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hogy ilyen nyugodtan, következetesen végigfejtettük ennek a tónak a helyzetét, és reméljük a jövőjét is.
Köszönöm szépen a lehetőséget. És mindenkinek azt javaslom, hogy érdemes eljönni a Velencei tóhoz, és ha jobban megnézik, felfedezik, akkor látni fogják a látogatók, hogy pont most akár ebben a kis vizes időszakban milyen látványos, szórakoztató természeti értékek jelentek meg. Például a madárvilág régen érezte ilyen jól magát a Velencei tónál, mint most.
Na hát akkor én is mindenkit erre ösztönözök, hogy próbálja ki, amit Zsombor most mondott, és hát hallgassatok minket továbbra is itt a Petőfi Rádión, hiszen jövő héten újabb izgalmas fenntartatósági témával érkezünk, illetve olvashatok mint a grindex.hu oldalán, és kövessetek minket a social media felületeinken. Ez volt a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsora. Sziasztok, jövő héten újra jövünk.